Sziasztok! Ez itt a Birodalom 7. adása Kerner Zsolttal, Firenzéből, Papszilárdal, Barcelonából és velem Feledi Botonda, Brüsszelből. Ez a Partizán és a 24.hu közös külpolitikai elemző műsora, amelyben mindig megígérünk valamilyen szép témát, tehát ígéret szép szó, megcsúszni most jó, úgyhogy én már újra nem a mesterséges intelligencia geopolitikájáról fogunk beszélgetni, hanem az iráni-izraeli konfliktus birodalmi kihatásairól. Ahogy azt tudjátok, június 13-ára viradóra éjjel Izrael légitámadást intézett számos iráni atomlétesítmény, illetve katonai létesítmény, azóta pedig akár börtönajtók és mindenféle más ellen likvidálva az iráni atomtudósok, illetve katonai vezetés jelentős részét. 22-e hajnalban pedig az Egyesült Államok is beszállt ebbe a légicsatába, és három iráni nukleáris föld alatti létesítmény ellen bevetve először a moppokat, ezeket a elképesztően hatékony bunkerromboló bombákat a történelem során először élesben, ők is úgy álltak be ebbe a konfliktusba, hogy azóta is tart a szakértői vita, vajon ezzel háborús felek egyáltalán ez háborúnak számít-e, vagy pedig hogyan is kell ezt értelmeznünk. Az adásunk felvételének pillanatában úgy tűnik, hogy tart a tűzszünet, ami egy geopolitikai mérleglésre mindenképp jó alkalmat ad, másrészt persze arra is, hogy egyáltalán tisztázzuk, hogy van-e értelme még ezeknek a 20. századi fogalmaknak, háború, tűzszünet, konfliktusban álló felek, és ha igen, akkor ezt hogyan tudjuk használni. Mielőtt ebbe belevágnánk, rövid emlékeztetés, tudjátok, hogy a testvér adása, a birodalom utánban válaszolunk azokra a kérdésekre, amiket ti küldetünk be. Ezt a birodalom@24.hu címen várjuk, az adásokat pedig a 24.hu felületén, az előfizetéses verzióban, a 24 extrán csúcs előfizetésért cserébe tudjátok elérni. És természetesen továbbra is kérünk titeket arra, hiszen a magyar demokrácia állapotban elmúlt két hétben nem javult annyit, hogy ne kérnénk, hogy támogassátok a Partizán munkáját, hiszen a 2026-os évben különösen izgalmas lesz, és szeretnénk veletek maradni. Minden további információt megtaláltok az információs sávban. Az egyik izgalmas birodalmi vektor ebben a konfliktusban az pont az Egyesült Államok szerepe, és az, hogy Donald Trump, miközben korábban egyáltalán nem akart háborúzni a kampányban, kifejezetten békehuszárként tűnt föl, főleg Ukrajna kapcsán, de a kapcsán is, hogy ő az első elnöksége alatt bezzeg egyetlen háborút sem indított. Ehhez képest most a Irán politikájában ez vajon egy változás, egy fordulat, vagy pedig egy logikus továbblépése annak, hogy hogyan is lehet békét teremteni erővel. Mindeközben az az ukrán felterjesztő, aki annak idején bedobta Trump nevét a Nobel békedíjra, az már ezt visszavonta, úgyhogy nagyon szépen alakulnak itt a ma befejeződő NATO csúcs, a heti EU csúcs és mindenféle más nemzetközi találkozók árnyékában azok az értékelések, hogy tulajdonképpen mit is láttunk Irán és Izrael között. Úgyhogy a kérdés az az, hogy vajon egy új külpolitikát látunk körvonalazódni, vagy pedig éppenséggel lesz pont az a Trumpi külpolitika, amit ő megígért, és azért azt a harmadik verziót is hozzátenném, hogy vajon mennyiben lehet következetes külpolitikai döntéshozatalra számítani Donald Trumptól, akit feltettőleg Benjamin Netanyahu azért elég sokszor hívogatott telefonon, nagyon sokan üzenetet küldenek neki, és hát azt is megtudtuk, amit aztán meg is írtam szépen a heti felediben, hogy a President daily briefeket, tehát ezeket a pici napi titkosszolgálati összefoglalókat legfeljebb heti egy átlagban fogyasztja, tehát nem nagyon olvasgat, és a legutóbbi hírek szerint már maga Tulsi Gabbard, aki ezeknek a szolgálatoknak a koordinációjáért felel, egykori hawaii képviselőnő, azt találta ki, hogy majd Fox News-szerűen feldolgozzák ezt neki, szinte podcastosítva, lehet, hogy majd mi is felajánlunk ilyet egy magyar kormányzatnak. Tehát, hogy hogyan lehet Donald Trumpot rávenni egyébként külpolitikai döntés előkészítő anyagok fogyasztására, hogyha nem csak a telefonos lobbit számítjuk. No, szerintem keretezzük akkor mindenki a saját szájéze szerint, hogy vajon ez Trump érdek volt, amerikai érdek volt, tegyünk egy amerikai kört, egy amerikai birodalmi kört, és aztán utána még ránézhetünk arra, hogy elértek-e egyébként célokat, illetve hogy néz ki ez Európa felől.
Ja, szerintem egyébként ez egy tök logikus dolog volt bizonyos szempontból valójában, hogyha megnézed. Előre is bocs, hogyha be fog hallatszani valami, egy olyan középkori lakásban vagyok, aminek a belső udvarában egy TikTokon elhíresült ékszerkészítő lakik, és ezért a nap ilyen random perceiben amerikai turista hadak így megjelennek, és elkezdenek csöngetni, meg hangoskodni ezekben a belső udvarban, aztán vásárolnak.
És régóta mondom, hogy ki kellene tiltani az amerikaiakat Európából.
Fú, de itt én nagyon rég láttam ennyi amerikai turistát egy helyen, mint most, és ez a, van az a rész az Inglourious Basterds-ben, amikor a végén a déli katonát játszó Brad Pitt megpróbál olaszul bemutatkozni Gorlami néven. Na és itt nagyjából ugyanezt az ilyen akcentussal vívott harcot nézed végig, folyamatosan elég szórakoztató. Na de vissza Iránra, meg az amerikaiakra. Szóval nekem van erről egy ilyen nagyobb elméletem, nagyobb elméleti idő következik, hogy valójában ez nem volt egy kifejezetten logikátlan lépés Trumptól, ami történt. Sőt, én azt gondolom, hogy kifejezetten logikus volt. És hogyha tágabb kontextusban nézzük ezt az egészet, akkor ennek van egy ilyen, tudom, kényszerű következménye. Ugye az van, hogy van egy fix mennyiségű ország, amelyik rendelkezik atomfegyverrel. Az az alapvetés, hogy olyan országok nem háborúznak egymással, amelyek rendelkeznek atomfegyverrel, az alapvetően megállt az elmúlt évtizedekben, amióta atomfegyverek léteznek. Itt ugye India és Pakisztán szokott kivétel lenni, de hát azok ilyen nagyon gyorsan lezajló, viszonylag rövid és konvencionális fegyverekkel vívott kis összeütközések szoktak lenni. Viszont ebben ez egy ilyen elit klub, amik biztosítva vannak egymásra szemben. Viszont ebbe az elit klubba kvázi Irán is csatlakozott az elmúlt évtizedekben, mert kiderült, hogy nem csak a konkrét atomfegyver megléte jelent elrettentést, hanem az is, hogyha közel vagy ahhoz, hogy atomfegyvered legyen. És ez egy tök érdekes ilyen, nem tudom, játékelméleti cucc is akár, hogy Irán valójában azzal, hogy folyamatosan fenyegetett az urán olyan szintű dúsításával, hogy atomfegyverhez jusson, az önmagában elég volt egy jelentős elrettentésre az ellene agressziót tervezőkkel szemben. És ez tök sokáig működött, aztán most elkezdett nem működni, aminek több ilyen geopolitikai oka van. Nyilván a legfontosabb ezek közül az, hogy ugyan ezek az atomfegyverrel rendelkező országok egymással szemben a közvetlen konfliktus ellen biztosítva vannak, viszont proxikon keresztül nincsenek biztosítva, tehát jellemzően a konfliktusaikat azokat proxikon keresztül vívják. De Iránnak viszont az utóbbi két évben minden proxia elképesztően meggyengült. Tehát Gázában a Hamász alig létezik már, a Hezbollah katonai vezetését és katonai erejét az izraeliek szinte felszámolták, Szíriában elbukott az Assad rezsim, és a jemeni huszik is nagyjából végre kikaptak az Egyesült Államokkal szemben. Ezt ugye nem tudjuk pontosan, de az amerikaiak legalábbis győzelmet hirdettek. És ezek voltak azok a legfontosabb proxik, amelyeken keresztül Irán az egyik fő külpolitikai célját, Izrael meggyengítését végezte. És ezért abba a helyzetbe került, hogy már nem választotta el logikai lépés a saját biztonsága érdekében az urándúsítását. Itt ugye szerintem egy tök bonyolult dolog, mert valójában urándúsítani iszonyatosan drága, az iráni rezsim pedig ugyan jelentős olajkészletek fölött ül, de hogy ezt nyilván nem erre szeretné, hanem klientúra építésre költeni alapvetően. Tehát nekik ez egy viszonylag jó díja volt, hogy nem kellett végül dúsítani az Iránt, és anélkül is működött ez. Viszont az izraeliek meg az amerikaiak azt mérhették föl, hogy mivel az Irán dúsításának a fenyegetése már nem jelent elrettentést Iránnal, az Iránt megtámadókkal szemben, ezért konkrétan semmi nem választja el őket attól, hogy tényleg atomfegyverhez jussanak, hogyha a saját biztonságukat garantálni akarják. És nyilván ez egészül ki egy csomó olyan ilyen geopolitikai fejleménye, hogy Izrael azt érezhette, hogy hát ha ennyire könnyedén el tudta pusztítani, mert szerintem döbbenetes, hogy mennyire könnyedén tudta elpusztítani az iráni proxikat, akkor lehet, hogy itt van az ideje annak, hogy a nagy ellenséggel is kezdjenek valamit. Nyilván ott van benne az is, hogyha Netanyahu nem indít jelentős és össztársadalmilag népszerű háborút, akkor börtönbe megy. És az is, hogy az Egyesült Államok, Trump elkezdett eltávolodni Izraeltől, és meg kellett ragadni az utolsó olyan pillanatot, amikor még vissza lehet húzni magához. Szóval van egy ilyen geopolitikai együttállás, ami meg egy ilyen viszonylag kemény logika, ami gyakorlatilag kikövetelte Izraeltől is azt, hogy támadja meg Iránt, és az Egyesült Államoktól is azt, hogy valamilyen módon ebben a konfliktusban vegyen részt, és ezt nem állítom, hogy ez viszont teljesen logikus volt. Ugye a célja az az, hogy Irán visszakerüljön abba a fázisba, amikor az ő védelmének a fenyegetését, azt az Irán dúsítás lehetősége jelentse. Szerintem ebbe visszakerült egyébként, tehát továbbra is erről beszélünk. Viszont ott van mellette az a személyes ügy is, hogy Donald Trump azért, tehát hogy van egy erős személyes antipátiája Iránnal szemben, arra azért emlékszünk, hogy amikor a Szulejmáni tábornokot az előző ciklusa végén lebombázta, akkor már nem elnökként konkrétan több iráni merényletet terveztek ellene. Tehát, hogy Irán személyesen őt meg akarta ölni, és ez nyilván egy ilyen Trump-szerű embernél ez azért ott marad a fejében, és soha nem lesz igazán szimpatikus, miközben ugye neki Netanyahuval is vannak nagyon komoly összezördülései.
No, ez akkor azokat a szinteket, amik az országok, nemzetállami szinteket, illetve az egyéni szinteket elég szépen összefoglalta, Zsolt, köszi. Szilárd, ezt hogyan spékelnéd meg? Én aztán szívesen jövök egy nemzetközi rendszerrel.
Én a nukleáris dolgot azt kifejezetten ebbe a konkrét esetben egy ilyen fügefa levélnek gondolom a nukleáris kérdést. Én azt gondolom, hogy a nukleáris fegyverkezés elterjedésének megállítása az mindenképp az egy diplomáciai megoldású dolog, tehát hogy az most is látszik, hogy egyrészt szóval ez az egész ilyen, nagyon sokat lehet erről beszélgetni és hitvitákat folytatni, de hogy így összességében arról van szó, hogy semmilyen bizonyítékot nem mutattak be azzal kapcsolatban, hogy most valami újabb szintre jutott volna el Irán ebben a kérdésben. Arról lehet vitatkozni, hogy mennyire volt közel a nukleáris fegyver kifejlesztéséhez, és vannak szakértői vélemények, amik ilyen 1-2 évet mondanak. Ugye az izraeli álláspont az ennél rövidebb időt mond, de egyébként soha nem történt most semmi olyan újdonság, ami egy évvel ezelőtt is ne lett volna igaz, tehát hogy az időzítés azt szerintem, tehát a miért pont most kérdésre azért szerintem a nukleáris dolog nem ad választ, ráadásul, ahogy pont ma reggel jött ki a Guardian-en, hogy, és ezt tudtuk előre is egyébként a múlt héten a hírlevelembe, ezt meg is írtam a köztes.substack.com-on, hogy egyébként fegyverek, tehát hogy ez a bombázással elpusztítani a nukleáris kapacitásokat, ezt nem lehet. Részben azért, mert nagyon mélyen vannak, részben, mert elviszik onnan, elrejtik, nem tudom én mi, és pont ma jött ki a Pentagon titkosszolgálatának, titkosszolgálatának az előzetes jelentése, ma reggel a Guardian-en láttam, hogy az értékelésük, hogy az egész bombázás kb. Pár hónappal vethette csak vissza az iráni atomprogramot. Tehát, hogyha innen nézzük, ezt szóval, hogyha azt szeretnénk, hogy Irán ne rendelkezett nukleáris fegyverekkel, akkor arra Obamának volt egy jó megoldása, az működött, és továbbra is az van, hogy egy rendszer, amelyiket fenyegetsz azzal, hogy megdöntöd katonai úton, az csak motiváltabb arra, hogy nukleáris fegyvereket alakítson ki, vagy szerezzen be pont amiatt az elrettentés miatt, amiről mondott Zsolt, hogy most már csak az, hogy rendelkezel 400 kiló 60%-osra dúsított uránnal, az már nem elég elrettentés, akkor az a következtetés, hogy hát mi az elég elrettentés, hogyha tényleges fegyvered van, szóval szerintem ez csak tovább motiválja iráni rezsimet arra, hogy a fennmaradása és a túlélése érdekében nukleáris fegyvert fejleszten ki, tehát hogy én ezt az érvet mindenképp ideológ, vagy ilyen indoknak, ilyen fügefa levélnek gondolom. Az, hogy mi történt valójában most így mindenki szempontjából, Izrael szempontjából, abszolút azt gondolom, hogy igen, itt van egy racionális számítás azzal kapcsolatban, hogy hát igen, meggyengültek a proxik, Irán proxiai, most lehet támadást intézni, azért az Netanyahu kormánynak elég egyértelmű a regionális politikája, az, hogy Izrael legyen a regionális hegemon, senki ne fenyegesse semmilyen módon az ő fölényét, és így tudja biztosítani az állampolgárainak a biztonságát, ez a, ugye a hivatalos kormányzati gondolat. Ebből a szempontból teljesen racionális, hogy akkor támadod az ellenfeledet, amikor épp a leggyengébb állapotában van. Mikor rúgj bele, amikor már a földön van, szóval ez így innen ez a kalkulusz szerintem tök racionális. A Trump esetében szerintem nagyon sok minden folyik össze, és én itt ilyen több szörny is viaskodik bennem, ilyen értelmezési szörny, hogy melyik a helyesebb vagy a pontosabb. De azt mindenképp gondolom, hogy egy ilyen döntésnél nagyon sok különböző irányzat folyik össze, és hogy szerintem van az, hogy igen, Trump úgy eredetileg úgy szúrta be magát, úgy fontoskodta be magát a republikánus pártba a 2010-es években az Obama éra idején, hogy egyrészt az Obama születési bizonyítványát követelte, ugye ez a birth tourism, hogy hát, hogy Obama nem is amerikai állampolgár, hanem hogy Kenyában született, ugye ez volt az összeesküvés elmélet. A másik dolog meg, hogy támadta az atomalkút, tehát hogy Iránnal kapcsolatban sokkal radikálisabb fellépést követelt, tehát hogy ez ott van neki a politikájának a központjában, másrészt pedig még mindig ott vannak nagyon erősen a neokonzervatívok, akik a kormányzatában, akiknek Irán az egy ilyen, hát az Egyesült Államok regionális hegemóniájának továbbra is egy ilyen nagy akadálya, és az ő elképzeléseik szerint, nem tudom én, már 20-30 éve Iránt fel kéne darabolni valami kisebb egységekre, és valahogy ezt az egészet így szétmasszírozni, ahogy egyébként a régió többi országát sikerült így vagy úgy bottal, vagy répával, vagy hogy mondják ezt? Igen. Na mindegy, magyarosan biztos valami, csak most így reggel nem jut eszembe. Szóval, hogy szerintem ez is van, és nyilván van az, hogy szerintem Netanyahuék folyamatosan rohannak előre, és az valamilyen módon szintén belekényszerítette Trumpot egyfajta cselekvésbe, és közben kell balanszíroznia. Tehát, hogy azt nem tudom, ami vitatkozik bennem, azt nem tudom eldönteni, hogy itt az történik-e, hogy Trump engedett egy picit a neokonoknak és Netanyahuéknak, hogy krediteket szerezzen, és utána visszaránthassa a gyeplőt, és azt mondhassa, hogy háborúba azért nem fogunk menni, hanem tessék, bombáztam, beküldtem a B2-eseket, örüljetek, egy szavatok se lehet ellenem, de most kus legyen, azt csináljátok, amit én mondok, ez ugye az a szénvasing lenne, vagy az a izé, hogy itt Trumpnak ez a logikája, vagy a másik része az, hogy valójában őt rángatják a körülmények, és valójában egy ilyen eszkalációs spirálba vagyunk, ahol most az történt, hogy igen, megígértük, hogy limitált támadás, de ugye ki fog jönni, hogy valójában mégse sikerült a nukleáris, közben biztos, hogy kitalálja valaki, hogy jaj, valaki megszegte a tűzszünetet, úgyhogy újraindul a háború, akkor így folyamatosan kiderül, hogy ja, hát tényleg mégse pusztítottuk el a nukleáris, akkor még egyszer be kell küldeni bombát, de akkor jön valami terrortámadás, akkor meg kell a rezsimet buktatni, akkor már katonákat is be kell küldeni, tehát hogy valójában egy ilyen lassú, slow motionben nézünk egy katasztrófát, vagy ahogy így jön szembe a vonat, slow motionben a sineken, és mi így állunk és nézzük, és hogy ezt nem tudom eldönteni, hogy hol vagyunk, ezt majd a jövő megmondja, de hogy igazából ez a kettő viaskodik bennem.
Valahol azért szerintem itt egy újabb sikeres Trump édesgetés epizódot láttunk. Tehát nem tudom, néztétek a Mark Rutte NATO főtitkárnak a tweetjét, aki hát finoman szólva Trump stílusban magyarázta el, hogy mennyire sikeres Trump 5%-os védelmi költési igénye. Szerintem Netanyahu ugyanezt elő tudta adni, ezt a műveletet azért ők igazából, és azért itt fontos kereteznünk, október 7 utántól állították élesre. Tehát azért a 2023. október 7-i terrortámadás az, és Szilárd itt vitatkoznék a passzív szerkezetű mondatoddal, hogy meggyengültek a Hezbollahék, hát azok a kőkemény
megjegyítették, persze, igen.
Október 7-e után, tehát itt arról van szó, hogy Izrael egy egzisztenciálisnak vélt támadást ért át október 7-én, egy súlyos terrortámadást, amiről utólag ugye bőven kiderült, hogy ezeket részben Damaszkuszból, részben máshonnan az iráni forradalmi gárda és titkosszolgálat emberei ugyanúgy koordinálták és segítették. pénzügyileg ugyanúgy, mint szakmailag támogatták. Tehát ez egy iráni, közvetett iráni csapás volt. Ugye azzal a Hamásszal, aki egyébként inkább szunnita, még az irániak inkább síták, de még ez se volt akadály, tehát nyugodtan felhasználták a Hamászt is erre. És innentől kezdve az, hogy Izrael elindította a gőzhengert a proxy felszámolására, ez egy önvédelmi reflex, egy nemzetállami önvédelmi reflex. Vitatkozhatunk ennek a bűnösségéről, emberjogi aspektusairól, de tény, hogy ez elindul, aminek már akkor előkészítik az iráni csapást, és olyan állapotban hozzák ezt, ugye, amikor Mossad kiképzi az Iránon belüli földi csapatokat, hogy majd hogyan kell a rakéta csapásmérő eszközöket, kilövőállásokat megsemmisíteni, ugye akkor péntek hajnalban, vagy mi történjen még, vagy ki hol lakik, és ezt percre pontosan tudják. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pontosan hosszú időn át 8-18 hónap előkészített művelet. Tehát a Trump édesgetés szinte megközben végig folyt. És azzal, hogy kvázi egy könnyű győzelmet garantálnak Trumpnak, legalábbis retorikai szinten mindenképp. Tehát, hogy elmondhatja, hogy ő dobta le a történelemben először a bombákat, hogy nem mentek be katonák, és ebben tényleg azon lehet vitatkozni, hogy az egész nukleáris történet mennyire mozgatója ennek, az biztos, hogy precedens értékű azért más államok számára, egyébként pedig azért ez is abba a Trumpi külpolitikába illeszkedik, amit 17 óta szépen vitt. Tehát az első Trump elnökség külföldi útja ugyanúgy Riadba vezetett, mint ahogy most is a legnagyobb körutat ugye itt tette a mostani csapások előtti körben meglátogatott három öbölmenti arab monarchiát. Tehát az Ábrahám egyezmény szerintem egy nagyon-nagyon sikeres Trump egyes külpolitikai eredmény volt, amit tulajdonképpen most folytatni látunk. Azzal, hogy az iráni veszélyt kiiktatja, azzal az izraeli araszunita megbékélést próbálja elősegíteni az ő keretrendszerében. És ennek egy alkatrésze az iráni gyengítés. És talán az én szememben viszont még fontosabb, hogy amiről itt Zsolttal a birodalom csetben értekeztünk az elmúlt napokban, hogy van ez az új tengelyhatalomnak elkeresztelt Ercing jelenség, vagyis ez az orosz, kínai, észak-koreai, iráni tengely, akik
voltak. A saját verziódat használod akkor ebből, ugye? Mert volt egy kis vitánk Botondal, hogy én a tajvani külügyminisztérium háttérbeszélgetésein ők Krinknek rövidítették ezt, és Botond jelezte, hogy...
Az angol jobban hangzik, de olvashatnánk
a heti feledit, mert hogy ő ezzel sokkal korábban kijött ezzel az ötlettel, úgyhogy itt is ajánlom a tajvaniaknak, hogy fizessenek elő a heti feledire.
Ingyen van a Partizán, ingyen ad mindent, ugye. De not for profit vagyunk. ez, na mindegy, magyar média viszonyunkban most ne szaladjunk vele. A lényeg, hogy ez a négy ország ugye érdemben segíti egymást. Tehát észak-koreai katonák harcolnak az ukrán fronton, ugye kínai eszközökkel szedik le a jemeni lázadók az amerikai drónokat, iráni eszközök vannak az ukrán fronton, az oroszok kezében, Shadetron és a többiek. Tehát, hogy ezek nem photo opportunity-k, nem olyan, mint a visegrádi négyek, hanem tényleg egymásnak tolják át az ipari eszközöket, fegyvereket.
Orosz szakértők dolgoznak az iráni nukleáris programba is egyébként.
Így van, és a kínaiak meg most ugye kijött, hogy az FSB már ellenségnek tekinti Kínát a kibertérben, mert olyan szinten mindenközben a nagy barátság közben ugye talicskával tolják ki az orosz haditkokat. Na mindegy, ugye ez nem egy NATO szövetség, ahol elvileg még szeretni is kell egymást.
Úgy csinálunk, mintha az amerikaiak nem hallgatták volna le Angela Merkel telefonját Obama elnöksége alatt, szóval így igen.
Te lettél volna Obama, te is lehallgatod.
És ugye Izrael meg lehallgatja az amerikaiakat, mint megtudtuk a Tucker Carlson Ted Cruz interjúból.
Fú, hát azt nagyon... számákkalában is sejtettük.
Az egy nagyon érdekes szempont egyébként az egész Tucker interjúról beszéltünk. Még egyet akarok reagálni gyorsan Szilárdnak, hogyha már legalább valami vita legyen ebben a podcastban, hogy szerintem ahhoz, amit én elmondtam, igazából nem fontos az, hogy mennyire álltak közel a konkrét atomfegyverhez. Tehát ott szerintem csak a logika számít kívülről, nem a valóság ebből a szempontból, hogy számolnak a többiek. Na, de a Tuckerös, meg ott korábban ugye a Tulsi Gabbardot is mondtátok, és akkor bennem van, ezzel kapcsolatban vannak ugyanolyan értelmezési szörnyek, mint a Szilárdban a Trumppal kapcsolatban, szóval, hogy itt tényleg az van, hogy a maga ágnak van egy, hogy a maga pártcsaládnak van egy olyan része, amelyik ilyen aktívan háború ellenes, és tudja, hogy a Trump azért került hatalomra, mert hogy korábban lázadozott az örökké tartó buta háborúk ellen, Ez ellen szól nekem az, hogy egyébként a Trump gyakorlatilag mindet, tehát hogy mindenre találsz egy Trump idézetet. Most a, pont a Free Pressnek volt egy szerkesztőségi kiállása, amiben ők azt írták, hogy Trump betartotta azt, amit ígért korábban, mert azt ígérte, hogy nem engedi atomfegyverhez jutni Iránt, tehát Trump nem megcáfolta magát, hanem betartott az ígéretét, de a Trumpnak tényleg ez van, hogy mindenre találsz valami korábbi precedenst, amikor megígért valamit, és annak az ellenkezőjét is, és akkor így a saját igényét.
Olyan, mint Mao.
Igen, teljesen. Hát és ugyanolyan maoisták a követői is nagyjából. Vagy pedig akkor van egy másik oldal, ugye Tulsi Gabbard-del kapcsolatban pont azért merült fel, hogy alkalmas erre. Ugye az a poszt, amin ő van, az egy ilyen olyan kormányzati poszt, amit a 9-11-es támadás sorozat után hoztak létre arra, hogy összefogja az amerikai titkosszolgálatok működését. És effektív ő nem vezet titkosszolgálati vagy szolgálati ügynökséget, hanem ő egy ilyen koordináló ember az ügynökségek között. És ugye ő... Tehát, hogy ő egy ilyen elég durva Bashar al-Assad fanboy volt, ami...
Hát meg orosz fanboy.
Jó lehet, szerintem. Tehát, hogy meg
egyébként... Fangirl, na.
Tessék?
Fangirl.
Fangirl, igazad van. Fanperson. És akkor meg is vagyunk. És ugye amennyire az Assad rezsim közel állt ehhez az iráni vezetéshez az utóbbi... időben ott azért fölmerülnek olyan kérdések, hogy milyen kapcsolat volt pontosan egyébként Tucker Carlson és Irán között. Ugye most arról beszélünk, hogy volt a Tucker Carlson csinált egy interjút Ted Cruz-zal, és kiderült, hogy Tucker Carlson egyébként, aki az utóbbi időben inkább bohóc szerepet vitt, mint újságíróit, egyébként iszonyú jó újságíró lenne. Tehát, hogy én nehezen tudom, tehát, hogy van ez az ilyen tenyérbemászó stílus, amivel a porig alázta Ted Cruz-t, ideje volt a porigalázni már Ted Cruz-t, de hogy tényleg ilyen szánalmas volt az egész interjú, arról kérdezgett, hogy hányan laknak Iránban, meg milyen irán etnikai összetétele, amit nyilván nem vágja rá mindenki kapásba, hogy hányan laknak Iránban, meg hogy pontosan mekkora részesíta és szundita, mert hogy az is meglepő valójában, de hogy más meg nem akarja megtámadni Iránt Ted Cruz-zal ellentétben, meg nem akar rezsimváltást Iránban. És kiderült, hogy ebben iszonyú jó ebben az ilyen kötözködésben. Erről egyébként voltak azért korábban erre utaló jelek, de azt is pontosan tudjuk, hogy Tucker Carlsonnak nincsenek morális alapvetései azzal kapcsolatban, hogy azt mondja el kamera előtt, amit amúgy gondol. Hiszen a büntető ügyekben és perekben kiszivárgott SMS-eiből teljesen egyértelműen kiderült, hogy gyűlöli Donald Trumpot, és mégis folyamatosan ő volt az egyik legnagyobb ilyen hype mennye, amíg a Fox News-nál volt. Ez ugye a Dominion nevű választási szoftver üzemeltető cég peréből derült ki. És itt azért, tehát hogy vannak arra utaló jelek, hogy több ilyen iráni lobbistával kapcsolatban állt Tucker Carlson.
Hát egész biztos, hogy ő csinál pénzért is interjúkat. Tehát a Putyin interjúban se erőlködött azon, hogy megfingass a Putyint, a Lavrov interjúban se, és ugye volt Magyarországon is interjúra, tegyük hozzá. Igen. Majd egyszer egy közérdekű adatkikérés eldönti, hogy mennyi pénzbe került ez a magyar adófizetőknek, hogy Tucker Carlson megforduljon ott, bár hivatalosan ugye ingyen volt, de azért ezt most nekem nehéz itt hirtelen készpénznek venni.
Na, de ezt nem tudom,
viszont azt tegyük hozzá.
Egyébként, hogy ebből melyik verzió az igaz, mert hogy én mind a kettőt el tudom képzelni, csak mondom, hogy van egy ilyen szörny értelmezési harc.
Hát ezt majd a Direkt 36 megírja nekünk, viszont a Gabbard sem volt rajta azon a fotón, amire ugye a Situation Room-ban a iráni támadáskor elvileg ugye Trumpék nézték a Fehérház biztonságos szobájában, hogy mit is csinálnak ezek a bombázók. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy most ő is, meg a Pete Hexet is egy kicsit büntetésben vannak. Nem annyira látni őket jó megmondó embernek, és a ultra top fun fact az volt, hogy az NSA, tehát ugye a híres NSA, amit Edward Snowden besingelt, ugye orosz-kínai kettős ügynök, most Moszkvában élő actually amerikai állampolgár.
Ezt nem tudjuk, de, hogy
orosz kínai kettős. Jaj, most beletapostál, az beletapostál no. Ebbe.
Végre van vita. Szerintem Assaddal jól el vannak ott Moszkvában.
Aki nem tagadó, egy whistleblower, aki nem tagadott tényeket hozott nyilvánosságra az amerikai titkos szolgálatok működéséről. Bocsánat,
hát aki van. Mind a teljes globális kibermafiát felfegyverezte, és az összes ellenségünknek, mint nyugat is.
Én ebben Szilárd felé
a létező kibereszközöket. Nem baj, szívesen védek ezeket ellen is. De nem ez volt a frontline, amit meg akartam nyitni eredetileg. Amit most ezzel cserébe viszont el is felejtettem. Tehát, hogy a Gabbard nem volt rajta ugye a Situation Room-on, hát ez van. De akkor menjünk abba, hogy
hát sőt, azért szerintem... Trump egyébként a helikopter előtt állva konkrétan ott szembesítették azzal, hogy a Tulsi Gabbard mit mondott, hogy nem kellene még felhagyatkozni rá.
Igen, hogy nem is kell még az atomfegyver miatt aggódni.
Igen, Trump azt mondta, hogy téved.
Jó, szerintem, bocsánat, én csak annyit akarok mondani, hogy amúgy most így a konkrét tényeket, mivel nem rendelkezett bizonyítékra valaminek a megcáfolására, hogy nem tudom ki milyen ügynök, meg nem tudom minden, hogy szerintem azt azért tartsuk szem előtt, hogy így politikailag egyet nem érteni dolgokról lehet anélkül is, hogy valakinek az ügynök elné, és szerintem ebbe a kérdésbe az, hogy... milyen viták vannak például a maga táboron belül ezzel kapcsolatban az, hogy tényleg azért nem csak a, tehát a, ugye a, ráépülnek egy csomó személyes, meg minden, tehát a Peter Caldwell, vagy hogy hívják, akit most kirúgtak, aki a Pete Hegsethnek a közeli barátja volt, és oda átment vele a Pentagonba, de aztán most kirúgták ez a...
Hát őt is meg mindenkit, aki a Pete vitt magával, tehát ott kiirtották a Pentagon.
Na, de ahogy a Caldwell például nagyon látványosan ellenzi az iráni háborúst, és körbe járt az egész médiát, vagy hát azt az ilyen, főleg az ilyen alternatív médiákat, a YouTube-on, meg mindenhol menő cuccokat, és egy csomó mindenki érvelt emellett attól független, és nem hiszem, hogy a Pentagonba bekerülsz úgy, hogy nincs valami. Na mindegy. Hát, csak azt akarom mondani, hogy
manapság,
hogy szerintem legitim politikai viták ezek, és legitim politikai egyet nem értések attól függetlenül, hogy szóval, hogy én ezt azért így nem tudom.
Na, tehát megvan, hogy mire akartam.
Kapuérködném le azzal, hogy kinek az ügynöke, vagy hogy valamilyen álláspontot csak ügynökként lehet gondolni.
Mert de ez
az
azért
nem persze, nem feltétlenül volt. Tele vagyunk useful idiotokkal is tele vagyunk. De ugye az történt, hogy Trump áprilisban kirúgta az NSA-nek a két vezetőjét, tehát az igazgatót is, meg a helyettest is, és ugye a Gabbard meg a Hegseth együtt álltak elő egy jelölttel, és végül ezt a Fehérház nem fogadta el. Tehát ott tartunk, hogy már egy hardcore maga jelöltet sem tettek be, úgy, hogy ugye két hónapja nincsen a legnagyobb Signals Agency-nek, tehát lehallgatásokkal foglalkozó ügynökségnek vezetője.
Szerintem, tehát egyrészt az hogy a Tulsi Gabbard azért nem hardcore maga arc, szerintem, hát ő ugye 5 évvel ezelőtt még demokrata elnökjelöltként indult, amiről persze beszéltünk már az Amerikánóban is egyszer, hogy így a kiugrott demokraták átvették a republikánus párt fölött a hatalmat, most többen ugye miniszterek lettek közülük, de hogy szerintem ő sose volt annyira közel valójában a Trumphoz, mint egy csomó mások. A Hegseth meg ugye egy ilyen pillanatnyi ötlet lehetett, mint Fox News-os műsorvezető. Ő se egy klasszikus ilyen magatábor központi szereplő, ráadásul neki ott van ez a Signál ügy, amivel ott elég sok kreditet vesztett, meg így azóta mindennel kb. Amit csinált, bár az már itt zárójeleket nyitok, de hogyha az egyébként a műveleti biztonságra veszélyt jelentett, akkor mit jelent az, hogy Donald Trump nem is cseten írja meg, hanem nyilvánosan a Twitteren, hogy mi fog történni a következő napokban, na mindegy. De hogy Szilárd, viszont annyit reagálni, hogy azért nem ez történt valójában, hogy itt volt egyet nem értés az utóbbi időszakban. Tehát, hogy ez a maga, most a Marjorie Taylor Greene, aki ugye a Georgia-i képviselőházban is egy fitness oktatóból lett őrült maga a képviselő, ő arról beszélt, hogy Donald Trump nem király, a maga pedig nem egy szekta, és ezért mindenkinek lehet külön véleménye. Oké, csak nem ez volt eddig, tehát, hogy, és most se ez van már, tehát hogy 2 napig volt mindenkinek külön véleménye, és egyébként utána visszarendeződtek, mert hogy az én másik nagy elméletem az, hogy az alapvető különbség ma a populista jobboldal és a nem tudom, centrista ellenálló baloldal között az, hogy a jobboldal az eredményorientált, a baloldal pedig eljárásorientált, és hogy bármilyen elvet képesek feladni a jobb oldalon azért, hogy a végső eredményt elérjék, a bal oldalon pedig nem a végső eredmény számít, hanem az ahhoz vezető út igazságtalan volt. De mindegy, ez lehet, hogy ez a túl nagy zárójelet.
De nem feltétlenül zárójel, mert hogy egyébként igen, az van, hogyha megszületik egy döntés, és hogyha a vezető meghoz egy döntést, akkor utána már mindenki beállt mögé, és szerintem a hatékony politikai cselekvésnek amúgy egy alapvető feltétele, és nyilván ez tud vinni ilyen autoriter irányba, de egyébként, hogyha dolgokat akarsz megvalósítani, most függetlenül, hogy jókat vagy rossz, most hogy szerintem rosszat valósít meg a Trump, de adott esetben, ha valami jót csinálna valaki, annak is feltétele lenne, hogy amint megszületik egy döntés, előtte legyen vita, de amint megszületett a döntés, utána az a tábor, az a politikai közösség kövesse azt a döntést. És hogy, de hogy szerintem ez hetek, tehát hogy a heteken keresztül zajlott, tehát ugye pár héttel ezelőtt még azért, hogy Izrael támadást indított volna, 13-án hajnalban, már azelőtt egy héttel ugye az amerikai sajtó tele volt ezzel, hogy valószínűleg Izrael támadást fog indítani, és már akkor megfelmerültek ezek a kérdések, és már akkor vita volt, tehát a Bannon a War Room-ba már hetek óta beszél erről, a Tucker, a Matt Gaetz, nagyon sok mindenki abba az ilyen maga médiába, amit vagy ilyen magakörnéki alternatív médiában szintén erről hetek óta zajlott egy vita, ami hogyha ennyire feljött a nyilvánosságba, vagy 2-3 héten keresztül a nyilvánosság előtt is zajlott, akkor ez belül valószínűleg még inkább zajlott. Az egy másik dolog, hogy aztán Trump döntött, és így döntött, és utána beállt mindenki mögé, és Trump bemondta, hogy persze én vagyok az America First, amit én mondok, az az America First, nehogy már Tucker Carlson akarja megmondani, hogy mi az America First, tehát hogy ez, és valahol, hát ez igazság. De igen, szóval, hogy csak vissza akartam oda kötni, hogy azt viszont szerintem nem vartuk el azt a szállat, amit Botton te elkezdtél ezzel a...
Az Erzinkkel?
Az Erzinkkel, igen.
Igen, tehát, hogy, igen, azt nem
hagytátok. Én azt gondolom, hogy ezek legitim politikai viták, és hogy akkor lesz ezeknek értelme, hogyha megnézzük egy kicsit ezt a geopolitikai szintet is, hogy milyen stratégiai térbe mozog ez az egész.
Na, akkor ezt bedobom jó gyorsan, hogy ezzel még tudjunk egyet vitatkozni, mielőtt a feltörekvő politikusok rovatunkat elég aktuálisan megnyitjuk. Tehát az Erzsink, vagy az új tengeri hatalom, ugye ez a négy ország, tehát Észak-Korea, Irán, Kína, Oroszország együttműködése, ez elvileg ebben a hipotézisben a nyugatnak, a NATO-nak, ha úgy mondjuk, a legnagyobb kihívója. Ugye a NATO Magyarországtól, az Egyesült Államokig szépen benne vagyunk, és a probléma ezzel az, hogy ezek az országok az ukrán háború teljes inváziós szakasza óta még intenzívebben működnek együtt, de ugye nagyjából 2014 óta láttuk, hogy az orosz-kínai gazdasági együttműködés egyébként orosz oldalról kelletlenül, de mégis egyre inkább fel lett csavarva, és aztán ugye töltényt adnak az észak-koreaiak, katonát adnak, és egyébként ugye küldik a kvázi rabszolgamunkásokat is a orosz felújításokra, de már a világkupán építették a Zenit stadion Szentpéterváron. Tehát ha ezeket így végignézzük, itt tényleg segítik ezek az országok egymást, és minden szempont, ami azt segíti, hogy az ő együttműködésük gyengüljön, az én hipotézisemben ez a NATO-t erősíti. Tehát az, hogyha Irán ebből a négyesből kiesik, vagy jobban el lesz foglalva azzal az ajatollah, hogy a saját rezsimjét újra helyre pofozza, és nem pedig azzal, hogy a nemzetközi játszmába érdemben be tud szállni, az előny. Ugye ugyanez történt, és ez egy érdekes, megint csak tartós mintázat jeleit mutatja. Annak idején ugye Trump emlékezte, Észak-Koreát próbálta leszedni, tehát próbálta Kim Jong-un meggyőzni, hogy Trump tornyot építsen a fővárosban. Ugye ez nem jött össze, az pont annyira félre sikerült kísérlet volt, mint a mostani újabb Trump-Putin reset politika, tehát ez megint csak félrement, de valahol ennek is az lett volna a cél, hogy Oroszországot édesgetéssel távolítsa el Kínától. Hát ez nem jött be, de ezek a stratégiai célok. Aztán, hogy milyen taktikai eszközöket választanak most konkrétan az iráni bombázás vagy Putin édesgetésre, ezek már lehetnek taktikai hibák, de az, hogy a fő cél ennek a négy országnak a távolabb tartása egymástól és az ő együttműködésüknek a megnehezítése, vagy egyik másiknak a kiejtése ebből, az szerintem egy nagyon fontos szempont, amit viszont osztunk az óceán két oldalán. Tehát ez legalább annyira magyar nemzetbiztonsági érdek is, mint NATO tagállam.
Azt hiszem, a magyarban nem vagyok teljesen biztos, mert ez, szerintem mi ebben megosztottabbak vagyunk a Trump-al kapcsolatban, viszont ugye korábban beszéltünk arról, hogy legalábbis az én elképzelésem biztos, hogy az volt, hogy a hogy a Trump nem is ezért csinálja azt, amit Ukrajnával csinált, tehát az egész ukrán-orosz kapcsolat amerikai újraírását, viszont mögötte mindenki azért hagyja, hogy ezt csinálja Ukrajnával és Oroszországgal, mert volt egy olyan nagy elképzelés, hogy Oroszország az ezen az ercinken vagy krinken belül, még nem döntöttem el, melyik a jobb verzió, boton sajnálom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy Oroszországot távolabb vigyék Kínától, és hogy az oroszok felé nyitás és egy ilyen mediátori szerep Amerikának, az abban segíthet, hogy Oroszországot leválaszthassa. Tehát valójában ugyanem mögött a logika mögött, amit most leírtál, vagy ugyanez a logika állhat a mögött is, hogy hogy viselkednek Ukrajnával az amerikai.
Így van, én is ezt mondom, abszolút, igen. És ugye ezt reverse Nixonként szoktuk most emlegetni, amikor csak a kínai, orosz-amerikai háromszögelésről beszélünk, tehát hogy hogyan lehet leválasztani, ahogy annak idején sikerült Kissingernek.
Mi az őrült ember elmélet? Mi az őrült ember elmélet ellentéte?
Hát...
ezt ugye együtt is ezt valójában. Mert én nem tudom, emlékeztek, amikor megpróbált az ideológiai alapot elmondani arra, hogy miért más ez a bombázás, mint Irak volt, és akkor az volt J.D. Vance értelemben vett ilyen értelmiségi válasz erre, hogy mert akkor buta elnökeink voltak, most pedig nincsenek buta elnökeink.
Igen,
és konkrétan csak ez az. Tehát ez az őrült ember elmélet ellentéte.
És nem Iránnal állunk háborúba, hanem az iráni nukleáris programmal. Még ez a mondat is nagyon szép, ilyen értelmiségi árnyalatok, helyzetítünk.
Nagyon jó nézni egyébként, hogy milyen lenne, hogy Orbán Balázsnak beadták volna az Amerika kapitány szérumot, mert a J.D. Vance az tényleg ugyanez.
Ja, és egyébként azért ebből a szempontból az tök izgi lenne, hogy magyar szempontból most ehhez hogy is állunk. Mert tehát, hogyha most a magyar kormány érdeket nézi, nem a nemzet érdeket, és azért ez ugye egyre inkább elkülönülő duó, akkor most mit kezdenek azzal, hogy az iráni szövetséges, ahonnan ugye fogadták Ahmadinedzsádot, és volt közeledés, ugye Semjén Zsolt alá is írt valamilyen egyezményt pár évvel korábban, meg mindenféle más is volt. Hirtelen ugye Moszkvába megy, de onnan nem kap segítséget, és Putyinék ugyanúgy jóban vannak Netanyahuval, mint egyébként ugye most Gideon Szár éppen interjút adott a magyar közmédiának, tehát hogy itt hirtelen a barátok egymás közt úgy tűnik, hogy kicsit összevesztek a egykori karmelitából nézve, és vajon mi a következtetés, tehát kell-e itt választani, vagy pedig igazából simán lehet tovább barátkozni mindenkivel egy darabig, vagy
egyébként választottak.
Pillanat.
Tehát a választás.
Na és hol van a választás?
Hát, ugye az volt az Orbáni mondat, hogy Magyarországnak ne az az érdeke, hogy ne legyen újabb atomhatalom. Tehát ugye ezt választották. Persze szerintem is van egy ilyen belpolitikai is nevetséges része annak, hogy ugye megválasztották Béke Donáldot a mi támogatásunkkal, aki fél évet nem bírt ki addig, hogy meg ne támadjon egy másik országot, de persze erre meg ugye ott van az ellenérv, hogy le is zárta ezt a háborút utána viszonylag gyorsan egyelőre.
Meg a békeerővel elmondata, ugye, ami ez a békét akarsz készülni a háborúra, a Trumpi átfordítása, Peace through Strength. Igen, tehát azért itt a háború béke, a béke háború, tehát szerintem mindenki nyugodtan olvassa újra a 84-et, 1984 nyáron. Szilárd, bocs, belevágtunk valamelyik...
Nem, igazából csak ezen az R-cinken gondolkodom, hogy én eldöntöttem, hogy ezt fogom használni.
Köszönöm szépen.
Kiejteni. De hogy... Szóval, hogy mit... Ja, igen, hogy... Szerintem itt van egy pár dolog, hogy azért ezek az ilyen betűszók azért azt sokkal erősebb stratégiai koordinációt feltételeznek, és valahogy így a kicsit ez a NATO analógia szerintem annyiban tévedés, hogy itt azért egy sokkal lágyabb együttműködésről van szó, és sokkal kisebb a koherencia, mert nem látszik, hogy ki az, aki a koherenciát kikényszeríti ezekbe a kérdésekbe, ugye Kína lenne magától ez a dolog, és valószínűleg Irán meg Észak-Korea esetében ez még akár működne is, de mondjuk Oroszország esetében ez már egy problematikusabb dolog, Putyin ambícióit figyelembe véve, mert ugye a NATO-n belül is vannak ellentétes érdekek, csak hogy ott egyfajta koherenciát az Egyesült Államok mindig, vagy a legtöbb esetben
tud,
koherens irányt tud adni. Igen, szóval, hogy főleg a Trump ideje alatt azért ez a NATO dolog, amit annak ideje Macron az agyhalállal kapcsolatban megfogalmazódott az első Trump idején, az most a második Trump idején szerintem még egyszer egy kérdés lesz, de most nem erről akartam, hanem szóval, hogy szerintem nincs akkora koherencia ebbe a csoportba, és a másik része meg pedig az, hogy igen, itt szerintem nagyon erős ellentétek és stratégiai versengés van, amiről beszélünk, ami ezt az egész ilyen multipolaritást kialakítja, és, vagy formálja, és így ezt az egész geopolitikai rendszert, amiről te Botod nagyon sok rétegét szoktad kibontani a, nem tudom én, a kibertérben való versengéstől, a tenger alatti kábeleken kért való versengéstől, a ritka földfémek, a nem tudom én, hogy egy ilyen nagyon sok dimenziós versengés zajlik, és hogy ebben a kérdésben az egyértelmű, hogy az Egyesült Államok valamilyen módon egy ilyen védekező hegemon pozícióban van, és akkor így vannak azok, akik kikezdeni próbálják ezt a dolgot, és hogy nekem az az nagy ilyen hosszú távú stratégiai szkepticizmusom vagy félelmem az amerikai megközelítéssel, vagy a Trumpi-Bideni megközelítéssel kapcsolatban, hogyha folyamatosan azt az üzenetet kapja a föld többsége, hogy itt jönnek, és bármikor randomra lebombázhatnak, és nem tudom én mi, akkor ez nem azt erősíti, hogy itt a multipolaritás, és hogy emberek, vagy hogy a különböző országok próbáljanak meg különböző módokon mozogni, hanem pont, hogy egy ilyen ellentömbösödést erősít meg, és hosszú távon azt is gondolom, hogy ez viszont hosszú távon fog aláássa azt a pozíciót, amit az Egyesült Államoknak megvan, de erről már beszéltünk a vámháború kapcsán is, hogy ha elidegeníted a saját szövetségeseidet is, és egyébként azokat, akik nem teljesen elkötelezettek a másik oldal iránt, de így átlököd oda, akkor az egy probléma, és azért most is látszott, hogy nem tudom, nyilván a NATO országok, azok, vagy az európai országok, azok teljes mértékben támogatták az amerikai álláspontot, és igen, Irán.
Hát, Szilás,
de mondjuk Dél-Korea meg Japán már azért inkább nem volt annyira lelkes, sőt, inkább kritikus mondatokat fogalmazott meg Amerika kapcsán, és ugye ez nem jelenti azt, hogy ők most hirtelen kilépnének az amerikai szövetségből, mert biztonságukat az Egyesült Államok garantálja, azért azt szerintem egy probléma, hogyha még a saját táborodat is folyamatosan elidegeníted. Egy ilyen helyzetben, egy olyan helyzetben, ahol te vagy az egyedül uralkodó, és nincs alternatíva, ott ez nem probléma, de amikor van alternatíva, akkor szerintem probléma, és hogy egy válságban lévő hegemónnak sokkal több értelme van tárgyalásba kezdeni, és tárgyalásos úton körbebástyáznia valamennyire a saját meglévő pozícióit, kicsit visszavonulva, de a kicsit engedve, de közben valamennyit feláldozva, de közben biztosabbra, hosszú távra bebiztosítva a saját pozícióit, mint folyamatosan offenzívába menni, és visszalépni. Szóval, hogy ez kicsit ilyen, szerintem egy ilyen számítási dolog, és hogy ebben ezt nem látom, hogy ezt hosszú távon bárki felmérni. És mindenki azt hiszi, hogy majd ezt megnyerjük, de hogy hosszú távon mindegyik valójában rosszabb végeredménnyel.
Azért, tehát 190 plusz országnak kell itt balanszíroznia ebben a történetben, és amikor azt mondod, hogy van tömbösödés, akkor ugye az azt jelenti, hogy most pont erről az új tengelyhatalmakról beszélünk, akik tömbösödnek. Viszont azt is mondod, hogy ők meg nem eléggé tömbösödnek, mert nem koordinálnak eléggé. Szerintem pont abba koordinálnak, amiben kell katonai ügyekben, és aztán amikor nem tudnak, akkor meg tényleg nem koordinálnak. Tehát én nem állítom, hogy ők NATO. Az viszont biztos, hogy most akárcsak a közel-keleti példán nézve, ugye pont arról szól, hogy ezt a kortömböt, a magtömböt megbontani, Iránt leszedni, viszont cserébe odaadni az öböl menti alapországoknak a lehetőséget, hogy ők ellensúlyozzák ezt. Tehát igazából a regionális barátoknak segít. Tehát ha úgy nézzük, akkor egy második szinten zajlik ez a történet. Tehát nem csak a nagy geopolitikai tömbök vannak, hanem vannak a regionális barátkozások, és nem a törökök, nem az egyiptomiak, hanem a szaudiak kapják a lehetőséget az izraeliekkel közösen, hogy dominálják a Közel-Keletet. Tehát igazából outsourcing megy ugyanígy, mint ahogy régebben mentek, hogy megbízzák a regionális csendőrt azzal, hogy mit csináljon. Szerintem ebben ügyesek, és ugye az Obama elképzelés fordított lett volna, hogyha Iránnal sikerült kiegyezni, és megmarad az egyesség, akkor lehet, hogy egy ilyen erő egyensúlyi állapotban akarták volna tartani. A demokraták gyakran hisznek ebben, hogy a regionális egyensúlyt, ez két kisebb regionális hatalom tudja megtartani. A Trumpi elképzelés republikánus módon meg arról szól, hogy valakit fel kell emelni, és aztán az a többit meg majd kormányon tartja a régióban.
Viszont az, amiről nem beszéltünk mostanában, azért az, hogy ezen az Ercinken, vagy nem tudom, most már Nirck, én is kitalálok rá valamizet, hogy itt már a második országról derül ki az, hogy katonailag nem ott van, ahol feltételeztük róla. És szerintem ez egy fontos dolog lesz a jövőre nézve. Tehát, hogy itt folyton a lenyugvó napról beszélünk az amerikai birodalommal kapcsolatban, viszont ugye az Oroszország katonai ereje, azt szerintem az elmúlt 100 évben nem sérült akkorát, mint most az ukrán támadáskor. Tehát, hogy korábban mindenki azt feltételezte, hogy Oroszország az most még mindig egy ilyen, nyilván nem az Egyesült Államok szintjén, de valamivel alatta lévő potens katonai nagyhatalom, amelyik nem tudott eljutni Kijevig. És azért nem tudott eljutni Kijevig, mert nem volt hozzá elég erős. És utána sorra vesztette el a proxiait is, ugye ami nekem külön fájó az Hegyi Karabach, ahol nem tudták már garantálni azt, hogy az ne Azerbajdzsáné legyen, de hát ott van Szíria is, meg egy csomó minden más is, és tehát itt megdőlt ezzel kapcsolatban egy mítosz, és kíváncsi vagyok, hogy milyen következményei lesznek annak, hogy ugyanez a mítosz megdől Iránnal kapcsolatban, mert itt azért döbbenetes az, hogy milyen erőkülönbséget láthattunk az elmúlt időszakban Izrael javára, ami ugye egy nagyságrendekkel kisebb ország. Tehát Irán egy 100 milliós ország, Izrael egy 6 milliós ország, és egyszerűen tényleg döbbenetes, hogy mindenről tudtak. Itt még fun fact-ként be akarom hozni azt, hogy aki az amerikánot követte, az tisztában van John Fetterman történetével. Fetterman nemrég találkozott Netanyahu-val, és Netanyahu átadott neki egy ezüsttel bevont csipogót ajándékba. Ugye a híres csipogós akció emlékére, amiben valamennyire Magyarország is érintett volt, és Fetterman teljesen annyira el volt érzékenyülve, hogy még ugye a feliratozó gépét se kellett használnia, amit mindenhol használ.
Lehet, hogy itt megragadom az alkalmat, hogy a birodalmi lépegetőre kanyarodjunk, tehát arra a rovatunkra, ahol beszélgetünk olyan politikusokról, akikről azt gondoljuk, hogy még sokat fogunk hallani. És miközben NATO csúcs, EU csúcs, iráni tűzszünet jellegű rakétaszünet zajlik, volt egy New Yorki demokrata polgármester előválasztás. Tehát ugye New York fog polgármestert választani, és a demokraták eldöntötték, hogy kivel induljanak, és ennek az eredményét már tudjuk, viszont mi már előtte eldöntöttük, hogy mindenképpen Zorán Memdeniről fogunk beszélgetni, aki egy erősen progresszív a demokraták balszárnyáról érkező politikus, és ő végzett első helyen az éjszaka, és ezzel maga mögé utasította az egyébként már eleve szexbotrányokban korábban megbukott Andrew Cuomo-t, aki korábban New York-i kormányzó volt, tehát egy nagyon érdekes belső csata volt másokkal is, de most nem a csatát elemezzük, hanem Memdeni jelenséget, és őt magát, Szilárd.
Na igen, ugye, tehát szerda reggel vesszük fel, és még teljesen végeredmények nincsenek, és csak július 1-ére ígérnek teljesen végeredményt, ami nem csak az amerikai szavazatszámolási szuperképességeknek a bizonyítéka, hanem az is van, hogy ez egy ilyen preferenciális szavazási rendszer, tehát az van, hogy minden választópolgár öt jelöltet jelölhet meg, öt jelöltre szavazhat, és köztük állíthat fel egy sorrendet, 1-5-ig. És akkor az van, hogy ahhoz, hogy valaki ténylegesen nyerjen, ahhoz 50% plusz 1-re van szüksége, amit, hogyha az első preferencia szavazatokból nem ér el, akkor kiütik a legkevesebb első preferencia szavazatot kapott jelöltet, és az ő szavazatait elosztják a második, tehát az ő szavazóinak a második preferenciája alapján szétszórják. És most per pillanat csak annyit tudunk, hogy a Mamdani 43,5%-ot kapott az első preferencia szavazatokból, a Cuomo pedig 36,3%-at. Uh-huh. Tehát egyiknek sincs meg a többsége, tehát most kezdik szétszórni majd a többi kisebb jelölteknek, de nagy eséllyel egyébként a Mamdani fog nyerni azért is, mert a harmadik helyre viszont egy olyan jelölt futott be, akivel egy ilyen akcióegységet kötöttek, hogy arra kérték a kampányba a Mamdani, és ez a harmadik helyre befutott jelölt, akinek a neve most nincs, nem jut eszembe. Arra kérték a szavazóikat, hogy őket, hogy egymást jelöljék meg az első-második helyre. Tehát, hogy
Lender volt a harmadik.
Igen, Lender. Na és az az érdekes egyébként, hogy itt azért a több progresszív jelölt is, nagyon sok jelölt indult, és Cuomo vezette végig a felméréseket, és ez egy ilyen utolsó pillanatos fordítás gyakorlatilag a Mamdani részéről, és a progresszív jelöltek egyébként együtt is kampányoltak pont ezért, hogy az ő szavazóik az öt preferencia szavazatuk egyikét se adják Cuomónak, hanem osszák el a progresszív jelöltek között. Úgyhogy ez mutatja azt, hogy valószínűleg és az egész amerikai meg világsajtó is kvázi győztesként kezeli a Mamdanit. Majd aztán egy picit később még mondok ezt azt a New Yorki választásról, mert általában, vagy elmondom most, szóval, hogy általában az van, hogy aki a demokrata előválasztást megnyeri, az nagy eséllyel megnyeri a New Yorki polgármester választást is, ami most ugye mindig novemberben lesz, idén novemberben. De hogy ez most egyáltalán nincs így. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a Zoran Mandaniból New Yorki polgármester is lesz. Egyrészt, mert egy nagyon-nagyon durván széttöredezett mezőny van. Egyrészt újraindul Eric Adams, a jelenlegi polgármester, akit 21-ben demokrata színekbe választottak meg, de közben volt egy csomó ilyen korrupciós, meg izébotránya, és az ügyészség vádat emelt ellene, aztán Trump hivatalba lépése után visszavonta a vádakat, és akkor így az Eric Adams ilyen nagy Trumpista lett, vagy kis Trumpista lett. Szóval, hogy ő újraindul ezek között a botrányok között, indul, lesz külön republikánus jelölt is, illetve a Cuomo is fog indulni függetlenként, tehát ő mind a két vonalon.
Ezt nem az volt, hogy pont a reggel után, bocs, hogy felbeszakítanak, hogy mintha utalt volna arra, hogy nem biztos, hogy elindul. Tehát, hogy ő nagyon, nagyon direkten gratulált, csak ez tök friss, azért lehet, hogy ez...
Direkten gratulált, de mintha mondta is közben, hogy ne felejtsétek, hogy én attól a szavazólapon independentként úgyis rajta leszek, vagy valami. Mindegy, tehát most nem nincs előttem pontosan meg, hogy milyen feltételei vannak a külön indulásnak, de hogy az biztos, hogy ő teljesítette ezeket a feltételeket, tehát jogi értelemben el tudna indulni függetlenként. Uh-huh. És valószínűleg el is fog, de mindegy, szóval ezt majd meglátjuk valóban, ez még egy ilyen kérdés, de igen, azt elismerte, hogy a demokrata előválasztást ezt elveszítette, és gratulált a Mamdaninak. És hogy kicsoda ez a Mamdani, ugye, ha Andrew Cuomo egy ilyen politikai nehéz bombázó, most ilyen divatosan nehéz bombázó, ilyen korokat élünk, vagy hogy mondják, ilyen egy politikai dinasztiának a tagja, ugye az apja is 10 éven keresztül 83 és 94 között New York államkormányzója volt, aztán ő is 3 mandátumon keresztül New York államkormányzója volt, szóval hogy itt egy ilyen nagyon bágyazott politikai dinasztia, Bill Clinton kormányának is a tagja volt, a testvére szintén bukott műsorvezető. Már nem emlékszem, hogy mibe bukott bele, de valamibe belebukott.
Ja, ugyanez oktatási ügyekbe,
ugyanúgy, mint az alma és a fája. Bár mondjuk az apjáról nem tudunk ilyent. Na mindegy, vagy apjukról. És akkor az történik, hogy ehhez képest a Mamdani, ő egy 33 éves, 91 októberében született, tehát nála másfél évvel fiatalabb.
És akkor ne számoljuk, hogy a botonnál mennyivel fiatalabb.
Hát azt nem semmi képzett, ezt a büszkén mindenki fiatal.
A Mamdani ő egyébként 7 éves kora óta él New Yorkban, mert hogy ő egyébként Ugandában, Kampalában született, ott éltek a szülei, mind a két, az édesanyja és az édesapja is indiai felmenőkkel rendelkezik, azt hiszem az édesanyja Punjabi, az édesapja meg Gujarati, muszlim, indiai családból származik, ugye ez külön érdekes, hogy Kelet-Afrikában miért van sok indiai, ugye ez még a brit gyarmatbirodalom idején részben nagyon sok indiait vittek át ilyen legális rabszolgasság, ez a szerződéses rabszolgasság formájában, főleg cukorültetvényeken, meg más ültetvényeken dolgozni, illetve a birodalmi adminisztrációban is volt ez az izé, hogy ebben az egész rasszista hierarchiában, amit a brit gyarmatbirodalom felállított, abban az indiaiak egy magasabb szofisztikációs fokon voltak az ő elképzelésük szerint, szóval ilyen birodalmi adminisztrátornak is vittek át Afrikába, tehát ugye Mahatma Gandhi, ugye az indiai függetlenség egyik nagy alakja, szintén Dél-Afrikában volt hosszú ideig. Na mindegy, szóval, hogy ilyen családból származik, egyébként értelmiségi az anyja filmrendező, az apja ilyen társadalomtudós, szóval ilyen antikolonialista, tehát gyarmatosítás és posztkolonializmus kutató és ellenző aktivista, tehát sok tekintetben egyébként szociokulturálisan vagy családi hátterében sokan hasonlít Kamala Harrisre, akinek ugye az apja, aki viszont karibi származású, de szintén ilyen szociológus, professzor, egy közgazdász, szintén ilyen antikoloniális kutató. Na mindegy, és 7 éves korában költöztek át New Yorkba, ahol aztán egyetem alatt már ilyen politikai aktivizmusban dolgozott, például a Maine-i egyetemén, ahol tanult, ott ő alapította meg a Justice for Palestine alapszervezetét, aztán a 2000, hát úgy igazából konkrét politikában azt így az első Bernie hullám idején, főleg 2017-ben lépett be, azt hiszem a Demokratikus Szocialisták nevű pártba, a Democratic Socialist for America, a DSA-be, és akkor különböző ilyen helyi kampányokon dolgozott aktivistaként, és 2020-ban ő is elindult, és be is került a New York állami képviselőházba, és oda azóta is már három, tehát 2020-ban, 22-ben és 24-ben is megnyerte a választást oda. Na és akkor, szóval, hogy egy ilyen nagyon ez az ilyen AOC Bernie Sanders modellről van szó. Alapvetően most a kampányban a lakbérbefagyasztást ígért több százezer ilyen szabályozott ingatlan esetében, ingyenes busz tömegközlekedést, illetve még mit is... Ja igen, ingyenes gyermekgondozás, tehát ez a bölcsőde, gyakorlatilag a free child care dolgot, és akkor ezen kívül volt, ami még szerintem tök érdekes ilyen szakpolitikai javaslat, az egyik, hogy a New York 5 borójában, tehát az 5 adminisztratív egységében mindegyikében legyen egy önkormányzati tulajdonú élelmiszerbolt, ahol olcsóbban lehet a rászorulóknak élelmiszert vásárolni, illetve a másik dolog még az, hogy a rendőrség munkáját, a rendőrséget engedje a tényleges erőszakos bűncselekmények és lopás, rablás, gyilkosság, stb.-nek a felderítésére és megakadályozására, és hogy az ilyen kis, és hogy viszont a rendőrségnek ne kelljen szociális munkát végeznie, ugye ez a minden országban ismerős, hogy a rendőrségre ki van szervezve ilyen, olyan dolgok, amik normális esetben szociális munkát igényelnek, tehát hajléktalanság kezelése, a kábítószerfogyasztás kezelése, szóval vannak olyan problémák, amiket valójában rendpárti eszközökkel kezelünk, és ezeknek a kezelésére viszont létrehozni egy külön ilyen szociális munkás, community rendfenntartás nevű, tehát ilyen közösségi rendfenntartás nevű szervezetet gyakorlatilag, ami ezekkel a problémákkal foglalkozik. Ja, és még egy dolog, hogy igen, az évente $1 millió fölötti jövedelműek esetében valami 2%-os jövedelemadó emelés, 2% pontos jövedelemadó emelést szeretne kivetni. Na, és akkor szóval, hogy gyakorlatilag azért hozza ezt a hagyományos, tehát a sikere az ugyanaz kicsit a receptje, mint a korábbi ilyen újbalos, a demokrata párton belüli újbalos kezdeményezéseknek, tehát van egy ilyen nagyon tiszta üzenetcsoportja, ami az ilyen gazdasági egyenlőtlenségek, gazdasági igazságtalanságoknak az ellentételezését javasolja, nagyon jó az ilyen mozgalmi szerveződésbe, tehát azt hiszem valamilyen 50 000 aktivistája volt most ebbe a kampányban, ami így elképesztő mennyiségű ember. Tehát, hogy ebbe a típusú ilyen utcai kampányolásban, kopogtatásban, ezekben a dolgokban nagyon jók, és a harmadik része pedig a social media, tehát olyan social media jelenléte van, hogy így tehát, hogy tényleg megnézel egy TikTok videót, és imádja az algoritmus is egyébként, tehát, hogy így utána csak azt kapod, de hogy nagyon-nagyon profi ez a kis videó, tehát a YouTube short, Instagram, TikTok jelenléte, az nagyon brutális volt, és nem csak az ő jelenléte, hanem be tudta lelkesíteni, tehát ez a tényleg a kedvencem, ez esztétikai politizálás, hogy a hot people, a szexi emberek Mom Daniért, és hogy így ez a tényleg ilyen fiatalok mennek az utcán, és arról beszélnek, hogy mi nagyon szexik vagyunk, és minden választást nyerjenek meg a szexik, úgyhogy szavazzatok Zokrán Mom Danira.
Azért megnézzük, hogy Staten Island-en mekkora izője lesz ennek az egyetlen fixen trumpista bőróban.
Szóval, hogy ezek a pozitív oldalai, az meg az nagyon érdekes, hogy igen, hogy az van, hogy a demokrata párt az sok tekintetben keresi az útját most így a Trump második választása után, és hogy ugye a centrista szárnyban van az, hogy azért szerintem a két héttel ezért, amiről beszéltünk, az egész ilyen Los Angeles-i tüntetésekre adott ilyen Trumpi brutális túlreagálás, ez azért nagyon megemelte szerintem a Gavin Newsom ázsióját a demokrata párton belül, és javított az ő esélyeim arra, hogy esetleg megszerezze a párt árnyok jelöltségét, de hogy itt azért az van, hogy a másik oldalon viszont ezek a demokratikus szocialistáknak most megint van egy ilyen momentumuk, és hogy számomra az az érdekesebb az egészben, vagy az a kérdés, hogy így a korábbi hullámokhoz, tehát ez a 16-18-as hullámhoz, meg a 2020-as hullámhoz képest mennyiben fejlődtek, vagy mennyiben milyen politikai következtetéseket vontak le. Nekem most nem egyértelmű, hogy bármilyen, tehát ugyanazt, nekem most azt tűnik, hogy ugyanazt a receptet alkalmazzák egy olyan helyzetben, és szerencséjük is van, meg minden, most a Mom Dani esetében, de hogy például abban látok egyfajta fejlődést, hogy megpróbálni még jobban fókuszálni ezekre a többséget képezni képes gazdasági, szociogazdasági kérdésekre, és próbálni mellőzni a megosztó identitáspolitikai vagy ilyen típusú kérdéseket. Ugye a Mom Dani esetében ez nagyon erősen, főleg a Palesztinával, meg most így a gázai palesztinoknak a nagyon brutális izraeli elnyomásával, a gázai népírtással kapcsolatban ér itt nagyon sok támadás a Mom Danit, aki ezt elég ügyesen kezeli, tehát hogy igen, szóval van egy nagyon virális videója, ahol kvázi elsírja magát, hogy ő egyébként mennyire szereti a zsidó embereket, és hogy mennyire méltatlannak tartja azt, hogy őt az antiszemitizmussal vádolják, de hogy egyébként ezek a kérdések olyanok, amiket szerintem így ideig, óráig lehet kezelni egyfajta ilyen virális social media kommunikációs eszközökkel, de hogy hosszú távon meg az van, hogy nagyon durván erőteljes ellennarratíva is létezik ebbe a kérdésbe, ami azért már párszor felemésztett, tehát a tavalyi évi kongresszusi választáson a Jamal Bowman és a Cori Bush is képviselői mandátumát így veszítette el gyakorlatilag ennek a kérdésnek a kapcsán. Közben megmondom, szociálisan, társadalmilag, gazdaságilag meg nagyon érdekes dolgok, tehát hogy ott is ez az egész ilyen rend és biztonság kapcsán ugye támadták ezzel a, hogy igen, te defundolni akarod a rendőrséget, tehát el akarod venni a rendőrség forrásait, meg akarod szüntetni, és ott meg szintén nagyon határozottan mondta, hogy nem. Ami ugye 4 éve még nagy probléma volt a progresszív jelölteknél.
Ja, hát azt hiszem, hogy itt kinyithatnánk egy amerikai fejezetet, csak közben eléggé haladunk az idővel, Zsolt, belét folytatom a szót?
Abszolút.
De vagy, kíváncsi lennék, hogy ha röviden, mindegy, bocs.
Nagyon röviden reagálok erre. Hogy
jó, mindenki akkor 2 mondat.
Én azt gondolom, hogy hogy tök érdekes lesz, hogy egyébként a demokrata establishment mit tanulta. Tehát nem csak, hogy a core balos mag mit tanult az elmúlt évekből, hanem az establishment is, mert ugyanazokat a hibákat látszanak elkövetni most, mint amit Bernie-nél is elkövettek. Az Arem Mamdani, ő nem... Tehát, hogy ez nem az a politikai oldal, mint ami én vagyok, nem is értek egyet egy csomó ajánlatával, viszont egy nagyon okos, nagyon karizmatikus, friss ember, akiért elképesztően lehet lelkesedni. És amikor legutóbb ez történt Bernie Sanderrel, aki ugye nem volt friss ember, de hogy nagyon lelkesedni kezdtek érte, akkor a demokrata establishment ilyen centrista, patika mérlegen kimért jelöltekkel tolta le, és hát láttuk, hogy egyébként mi lett mondjuk a Harris meccsnek is a végeredménye. Lehet, hogy nem kéne egyébként csirájában elfolytani azt, amikor van végre egy olyan jelölt a bal oldalon, akiért lelkesednek a demokraták. Tehát nekem ez a nagy... Ja, és azt, hogy a Los Angeles-el kapcsolatban tévedtem. Mert ott ugye én arról beszéltem, hogy ez milyen jó lesz a Trumpnak, és ott nem lett igazam. Nem lett jó Trumpnak.
Fűha, igen, tehát itt az amerikai belpolitikát majd valami amerikán utánérzésbe, egy jeges kávéba, egy nyári külön számba lehet, hogy meg kell csináljuk. Én ebben egy dolgot hangosítanék ki, hogy annak ellenére, hogy a palesztin történetben szerintem eléggé ambivalensen benne van a mostani jelölt, és New Yorkban 2021-ben 12%-a volt a szavazóknak muszlim. Tehát kérdés, hogy ez igazából ugyanegy ilyen karizmatikus jelöltet, ha lehetne más formában prezentálni, akkor lehet, hogy sokkal tovább tudnának menni azzal az agendával, amivel az ausztrál szocik is nyertek, ugye ez a housing és affordability, tehát a megélhetési problémák és a lakhatási problémák. Ez biztos. Ez így van, tehát hogy ez biztos, hogy egy nyerő jegy lehet, nem csak New Yorkban, tehát hogy ez egy sokkal nagyobb amerikai krízis, és valahogy, ha ezt le tudnánk választani a megosztó témákról, és a globalizáljuk az intifádát mondatot nem hajlandó elítélni a jelölt, azzal nekem azért vannak problémáim, tehát hogy, és ezzel szerintem most tök mindegy, hogy én hogy vagyok, ugye, de az amerikaiak egy jó részének is lehet. Úgyhogy tehát szuper izgalmas, hogy a New York itt mennyire vetítik rá olyan helyekre, ahol egyébként nyerniük kéne vegyes körzetekben. Tehát itt mindig ez a veszély, hogy lelkesednek a bal szárnyon, és aztán a valódi elnökválasztás, mint látjuk. A többi választás is máshol, más körzetekben fog eldőlni, mint errefelé.
Ja, felírtam, és akartam hangsúlyozni, hogy igen, amikor azt mondom, hogy egyébként nem látom, hogy hogyan változott ez mondjuk 16-17-hez vagy 20-hoz képest ez a mozgalom, akkor azt is beleértem, hogy ez továbbra is egy nagyon erősen urbánus mozgalom. A Mamdani bázis az Queensben van, ami kb. Nagyon megegyezik azzal, ahonnan az Alexandria Ocasio-Cortez is jön, tehát hogy ez azért egy nagyon erősen nagyvárosi dolog továbbra is, és hogy ennek mi a következménye, és hogy ebből mi következik, az megint egy érdekes kérdés.
No, hát ezekre is fogjuk majd keresni a választ, köszönöm szépen, meg hát ha egyszer be tudjuk cipőkanállal hozni végre azt a mesterséges intelligencia és geopolitika keresztmetszetet, amire már itt szerintem annyit készültünk, hogy az egy 5 órás adás lesz. Minden esetre, ha a mai adást tetszett nektek, akkor mindenképpen támogassátok a Partizán munkáját, nagyon kérünk titeket, hogyha megtehetitek, akkor az lenti információs sávban található módok egyikén támogassatok minket. Ha pedig nem csak azt szeretnétek végighallgatni, amire mi gondoltunk fontosnak, hanem ti is szeretnétek kérdést feltenni, akkor a Birodalom után című testvéradást a 24.hu-n tudjátok meghallgatni, és még fontosabb, hogy be is tudtok küldeni kérdéseket a birodalom@24.hu e-mail címre, úgyhogy a 24-en az előfizetéses extrán, a csúcsszintű előfizetéssel már boldogan nézhetitek a másik birodalmat is. Hallgassátok persze a többi Partizán podcastet, illetve Szilárd, még egyszer a hírleveledet légy, mondd el, hol találják az emberek?
köztes.substack.hu.
Ez tehát Szilárd hírlevele. Zsolt, te mit szeretnél hirdetni? Hírlevelet 3/3?
Nincs ilyenem.
9-7.
Jó, a 24.hu tudja általában. Nagy fel.
Van. Oké, okay. Illetve hát nyilván a heti feledire is iratkozzatok fel, amint csak szerényen a Partizánnál futó külpolitikai heti hírlevél. Ezt is megtaláljátok, és akkor ezzel zárjuk most a Barcelona-Firenze-Brüsszel háromszöget, és nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!